találtam egy popfiltert az autóba. És nem tudom, hogy melyik önké, de benn volt.
Már popfilter, vagy popfilter kacsint, tehát női a hisnyát.
Popfilter.
Hát persze.
Hangrögzítés az szükséges eszközt.
Szerintem 100% hogy nem az enyém.
Hát akkor az enyém lesz.
Jó, de nem, mert ez a tiéd, akkor az enyém.
Akkor az a tiéd, de neked ilyen csiptetős volt.
Nekem csiptetős, akkor megvan.
Nem, akkor megvan.
Tök sokáig keresem, hogy hol.
De halka volt az autó, nem? P meg B hangokat nem adta ki.
Töltsél egy szörpöt.
Ez a szörp, amit hoztál, ez a Meyer szörp Budakesziről, ezt hol lehet venni?
Budakeszin.
Én a Majorban vettem Budaörsön.
Ez cukormentes málna, de így is elég édes, meg elég jó.
Én úgy tudom, hogy ez az egyetlen, ami cukormentes, az összes többi az cukros. Rengeteg féle van, ugye a hagyományos fekete ribizli, málna, eper, viszont láttam egyet, amit nagyon kiszeretnék próbálni, ez egy nagyon durván sárga, ugye már mangó, de egyszerűen a színe miatt már úgy kívánod, hogy így öntenéd magadba. Nem tudom, hogy ízre milyen lesz, az lesz majd a következő üveg, amit kipróbálok. Egyébként nagyon drága, tehát ilyen ez a fél liter, ez 2005.
Az annyira nem drága amúgy szerintem. Én ezért 2000 körül vannak a sima szörpök, ami meg minden ízű, tehát hogy egy üvegben minden, szívesen minden színében ízlik.
Jaffa ízű szörp.
Jaffa. Meg voltak ezek a régen, ezek a kiwi, meg ilyen mindenféle.
Aha. Ja.
Életében nem látott még kiwit.
Én mango hűt eszembe, hogy én csináltam a mango lasszit, és otthon az vár minket. Viszont hát ugye recept szerint kell bele lime, na most én szedtem bele citromlevet, úgyhogy nem igazán ugyanaz, de így ízre egészen hasonlít, úgyhogy kínai napot tartunk, vagy mi az indiait. Amúgy földhöz nem számít.
Amúgy egyre több ilyen dolog kapható a Majorban, mert most ugye az elmúlt 2 hónapban, mikor jött ez a kijárási korlátozás, meg ugye, hogy a vendéglátóhelyek sorba bezártak, ők nagyon-nagyon rövid nyitvatartással, tehát ilyen 9-től délig voltak talán nyitva, és az elviteles kávé mellett a Norma pékségnek ugye a pékáruit árulták, meg valami kézműves tejtermékek kerültek be, aztán most ez a szörp, most már granulát is lehet, tehát ilyen szintén kézműves módon összerakott granola, szóval egyre több ilyen cucc van. Amúgy már újra nyitottak, tehát most már hozzájuk is lehet menni kávézni, meg reggelizni is.
Most nagyjából minden újra nyitott, és ezáltal újra tudunk együtt kávézni talán. Én készültem nektek egy meglepetéssel, egy ilyen üdv újra, és jó, hogy találkozunk meglepetéssel, úgyhogy hát itt ez a doboz, egy-egy doboz, ezt akkor így bontsátok ki szemérmesen és szexuálisan.
Ó, folyassuk a nyálunkat közben.
De nem fog ugye előugrani a bohóc a doboz aljából, ha érted, hogy mondom.
Figyelj, egymás után kapjátok, és akkor legyen úgy, hogy az ölembe veszitek át.
Na mutasd.
Márjál, nehéz kinyitni, de jól néz ki a doboz.
Mutasd.
Ez kurva jó.
Hát ez kérlek szépen egy horgolt kotyogós kávéfőző, benne lefűt kávéval.
Igen, ezt akartam mondani, hogy még kávé is van benne.
Ultra menő.
Igen, az ötlet az onnan indult, hogy amikor ugye a Végtelenség fiai stábjával találkoztunk, és ők ugye meséltek a horgói polipot kampányról. Én azon gondolkodtam, hogy hát annyi mindent lehet horgolni, biztos, hogy lehet kotyogóst is. És van egy ismerősöm, aki ilyennel foglalkozik hobbi szinten, illetve hát csinál ilyeneket, és hát vettem a bátorságot, és megkérdeztem tőle, hogy kotyogóst tudna-e. Én akkor nagyon nem voltam képbe ezzel az egész horgolási bizniszzel, hogy hát léteznek ilyen sablonok, sémák, és ennek hatalmas kultusza van, tehát hogy kb. Mint az ilyen háznőnyomtatós recepteket úgy lehet kapni ezeket is, és megveszed az alapot, meg hát nyilván a fonalat hozzá, és akkor utána lehet csinálni. És én nem emlékszem pontosan, hogy mennyi idő alatt, de szerintem valahogy így fejben egy ilyen 6 hónap rémlik az egész projekt. Nem ennyi idő alatt készült el, hanem így a minta megtalálás, az első megkeresés kb. És akkor így az elkészült dologig. Hát én alig vártam, hogy találkozzunk, hogy odaadhassam, mert kíváncsi voltam, hogy mit szóltatok. Nekem most már napok óta otthon van, és így hűzgetem, és nézem a polcon, és véletlenül se fotózzam le, nehogy véletlenül is lássátok. Így van. De nagyon, nekem nagyon tetszik, és örülök, hogy ti is úgy látjátok, hogy ez vicces.
Nem az, hogy vicces, hát ez valami kurva jó ajándék, szóval hogy én majdnem elérzékenyültem, amikor odaadtad, mert baromi jól néz ki.
Ki kell találni, hogy hova tegyük, mert
Twitterre. Mire gondolsz?
Nem tudom, kocsiba beakasztani a
visszapillantó
tükör.
Mint a Wunderbaumot.
Igen, igen, igen.
Az kilopnák, hallod? Ez olyan egyedi.
Hát vagy nyakban ilyen hatalmas fukszon.
Ilyen aranyláncra.
Én tudjátok, mit találtam meg most, hogy nem is tudom már, a kulcsaimat kerestem, vagy valamilyen kis apróságot, és a konyhapolcon megtaláltam a régi kis kitűzőket, azt hiszem, hogy azt is antennától kaptuk. Úgy tudod, Bence, ez a Chemex, meg V60, meg igen, kicsi. Igen. És az a baj, hogy tökre feltenném őket a táskára, csak egyrészt, hogy valamiért így nem szeretném átszúrni, a másik meg, hogy ugye vízálló, tehát megint csak nem akarom, hogy megsértse, pedig valahol úgy feltenném őket, mert egyébként baromi jól néznek ki.
Járjál öltönybe, és mind a hajtókára tűzzed őket.
A baseball sapkán gondolkoztam, a kis Peak Design baseball sapkának az oldalára.
Bökni csak fogja a fejedet.
Igen, igen, ez az egyik. A másik meg, hogy hajlamos vagyok elhagyni a baseball sapkákat. Az egy fogyóeszköz.
Hát nálam nem fogyóeszköz, mert nagy a fejemre a Peak Design-es baseball sapka. Az, amikor lehúzom, akkor így dörzsöli a vállamat a széle.
Figyelj, lehet olyat, hogy ilyen gumit kötünk rá, és akkor füledre akasztjuk, hogy nem fújja el. Egyébként megnéztem, és december 30-án írtam először Dórinak. Tehát, hogy azóta.
Az 6 hónap.
Igen.
Konkrétan.
Hát jó, ebből nagyjából március környékén küldött, hogy elkészült a prototípus, amivel nem volt elégedett, úgyhogy még a gyári recepten alakított. És hát most már nagyon kellemetlenül érezte magát, hogy hát még mindig nem készült el, pedig azt ígérte, hogy. De igazából ugye a lezárás miatt mondtam, hogy is tudunk találkozni, szóval nem ne stresszelje magát. De elkészült, és ja, kész.
Tudjátok, mi jutott még eszembe, hogy mondtad ezeket a sablonokat? Hogy
hátulról teszembe?
Hogy micsoda kultusza van meg, hogy így be lehet szerezni, meg le lehet tölteni. Hogy nem tudom, én ilyen fiatal koromban, nem tudom, ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek elején nagyon rámozdultam, hogy én szeretnék modellezni.
Aha.
Tehát ugye ilyen repülőket, nem tudom, katonai helikopter és társai, viszont nagyon-nagyon drága volt, meg szerintem manapság is az egy elég drága hobbi lehet, és akkor még ez ilyen nagyon lassú, nem tudom, 256 megabites neten.
Kilobit.
Ja, bocsánat, igen.
Kilobit lesz az.
Tehát erre emlékszem, hogy akkor még ez a startlapos időszak volt, nem tudom. Elkezdtem nagyon bele túrni így az otthoni modellezésnek a mélyeibe, vagy mélységeibe, és találtam egy olyan lehetőséget, hogy valószínűleg pont, hogy az ár miatt ugyanezeket a nagyon komplex modelleket műanyag helyett megvalósították papírból.
És ez igen, 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 van ilyen.
Valószínűleg ilyen orosz és kelet-európai országokban lehetett népszerű, mert letölteni, beszkennelve, kizárólag ilyen cirill betűs nyomtatványokat lehetett, és valószínűleg ez akkoriban vagy újság formájában, vagy tényleg ilyen hatalmas nagy papírra, meg vastag kartonra nyomva lehetett vásárolni, de amúgy az internet tele van letölthető formában ilyenekkel, és tényleg egy teljesen komplex, akár helikoptert, repülőt, utasszállítót, vagy harckocsit össze lehet úgy rakni papírból, hogy az fénykép alapján, legalábbis amiket én láttam, mert egyébként egyet sem tudtam megcsinálni, vagy nem jutottam a végére, nem tudtam megkülönböztetni, hogy amit a képen látok, az most papír vagy ez a hagyományos műanyag. Ugye ezek azért festeni nem kell, mert ugye színes nyomtatással ugye a színt már alapból rá van nyomtatva, maximum valami lakkal ezt is lefújják, és még arra kellett figyelni, erre emlékszem, hogy a vász szerkezetét azt nyilván keményebb, vastagabb kartonra, papírra kellett. Azt tudom, hogy amit én nagyon sokáig szütyögtem, az egy MI-24, vagy valami ilyesmi a neve ezeknek a katonai helikoptereknek, amit Magyarországon is nagyon sok látható, vagy legalábbis akkoriban nagyon sok volt, de nyilván a töredékét készítettem el, mert aztán kiderült, hogy nekem el se türelmem, se érzékem nincsen. De ez most így eszembe jutott, hogy így a letölthető sablonok. De mondjuk az valószínűleg nem volt legális ezeket letölteni, de...
Hát főleg, hogyha tudnád, hogy az nem papírújságba készült az Oroszországban, hanem a hadseregüket csinálták ebből. Tehát a szatellitképek ezt csinálták, az ilyen demo modelleket, mint hogyha valós gépek lennének. De egyébként, ami, tehát nekem apám nagyon nagy mániája ez a modellezés, tehát ez a rendes Ravel modellek, és ki is festette őket, mindent, tehát hogy ez nála ment. És én azon gondolkodtam így a horgolt kotyogos előtt, hogy ezeket gyurmából is meg lehet. És találtam egyébként ilyen kiégethető gyurmás kotyogós elkészítést, viszont tehát ugye meg kell venni az alapanyagot, és az lesz a következő projektem, viszont azt tudom, hogy ez elég teljesen kézművesség kérdése, ami nekem nem igazán van meg ilyen szempontból, tehát azért ezek a finom motorikus dolgok, ahogy Bence szokta mondani, a nagy izomzatom miatt nem igazán mennek könnyen. Úgyhogy de mindenképpen venni fogok egy ilyen szettet, vagy legalábbis egy ilyen adag gyurmafélét, és megpróbálom ezt akkor gyogos megcsinálni. Nekem az az elképzelés, hogyha én megyek utazni, akkor tök vicces lenne ilyen képeket csinálni, hogy a kotyogos ott van mindenhol, vagy valamilyen figurát. Yeah, és a Lego az nagyon elcsépelt, tehát mióta Twitteren a hogy hívják?
Birkás Péter.
Mióta Birkás Péter így mindenhol mindenféle Marvel-es Lego figurákkal fotózkodik.
De mekkora ötlet amúgy. Tehát nagyon
azóta
jó.
Tehát én kicsit úgy érzem, hogy valaki megint megcsinált valamit helyettem, amit én is elterveztem sokszor. Úgyhogy akkor ez a legós téma, ez nem, viszont a kis kotyogóssal, vagy valamilyen kis figurát majd csinálok, amivel lehet. Mert ugye tök jó az, hogy ott van ő az előtérben élesen, és a háttérben meg kicsit elmosva, de ugyanakkor még látszik a hátsó
dolog. Tök jó ilyen diptiket lehet csinálni, ugye egymás mellett két kép, az egyiken az előtér éles, a másikon meg a háttér.
Például.
Az jutott eszembe, hogy ennél már csak az a világjáró srác a jobb, aki mindenképp belelógatta az acsiját.
Kiváló ötlet.
Ezt elképzelem most, hogy párizsi Eiffel-tornyát a téren.
Szó szerint.
És ez volt egy selfie stickje, vagy?
Azt nem tudom, hogy csinálta, de egy időben az összes ilyen vicces sztorikat összegyűjtő oldalon lejött ez. Nem is tudom, mik ezek volt. Régen ez a BuzzFeed volt, ami nagyon összegyűjtötte az ilyen vicces dolgokat, meg az unatkozó panda.
Nem tudom, nekem a fotózásra kapcsolatos vicces sztorikban mindig a Amcsi Frónosz fotós podcast per YouTube csatorna volt az ilyen gyűjtő oldal, és mindig volt olyan hírük szinte, tehát egy időszakban minden héten, hogy egy nő éppen, nem tudom, talált egy tekercs negatívot, és kicsit így a vizeletében hívta elő, meg áztatta meg mindenféle.
Na, erről lesz egy sztorim.
Testnedveiben csinálta, és meg ugye volt ugye lezuhant, vagy óceánfenekén talált gép, amiből előhívták a negatívot, és hogy azok milyen képek, és milyen értékesek, és akkor így voltak ötletek, hogy mikben lehetne még megáztatni a tekercset, hogy utána előhívd.
Kávéban.
Igen.
Erről én is most szereztem tudomást, böngésztem mindenféle ilyen analóg fotós blogokat, főleg filmekről szerettem volna véleményeket, meg tapasztalatokat gyűjteni, és belefutottam egy ilyen viszonylag friss, talán idei blogpostba, ahol azt ecsetelik, hogy a lefőzött kávé az alkalmas fekete-fehér film hívására, de azt hiszem, hogy csak hívásra, tehát utána ez a fixálás, és nem tudom még mi a másik fázis, arra már nem. Tehát igazából a három vegyszer közül egyet tudsz meg, vagy kiváltani hagyományos lefőzött kávéval. És a sample képek alapján egyébként teljesen jó.
Akkor már tudom, mit fog kezdeni azzal az őrült kávéval, amit kaptam.
Igen, össze kell gyűjteni, tudod, az acskó alján mindig marad, mert mióta én...
minden a végét is kirázom.
Mióta Mokkamastert használok, ugye sokkal jobban tartom a kávé dózisokat és adagokat, tehát nem úgy, mint amikor handbrew voltam, hogy tudod, egyszer 15 gramból, egyszer 25-ből, nem. Most konstans 30 gramból csinálom a kávét, és gyakorlatilag így mindig ugyanannyi marad az acskó alján, amivel ugye már nem tudok mit kezdeni.
Hát üst fel üzének, cuppingnak.
De mennyi, várjuk, 250-ben a 3, az hány, vagy 25-ben a 3, az mondja, 4, tehát 10 gram marad mindig.
Hát ez majdnem jó.
Miért nem érlőd meg és szívod fel?
Vagy dörzsölöd be a tested vele.
Vagy elrákcsálom, vagy nem tudom.
De figyelj, csináljál belőle izét.
Tiramisút.
Nem cseh, hanem nem cseh. Szóval nem te, hanem megkéred otthon a miniszterelnökséget, hogy mit én főzöm belőle szappant, és ilyen, vagy ilyen testradírt, vagy valamit. Nem?
Kávés testradír.
Amúgy igen, az ugye megfelelő, de az kérdés az, hogy ahhoz milyen ödlemény mérőteket kell, tehát hogy az meg lehet kell őrölni, mert ugye nem mindegy, tudjuk jól.
Egész babbal, meg se őrled. De nem szokták az accot ilyen testradírnak használni?
Hát az accod az, hogy meg kell főzni, most mit csinálsz a megfőzött kávéval?
De hát akkor mindegy, milyen szart főzöd
belőle.
Szerintem
kávé mindenre használják. Én most még az utóbbi időben egy dolgot olvastam így a kávézacról, hogy macska nevelésre kiváló, mert hogy a macska nem szereti a kávézacnak az illatát, vagy szagát, neki szag valószínűleg. Ezért, hogyha azt akarod, hogy egy bizonyos helyre ne menjen, mondjuk ne menjen fel a konyha pultra, vagy ilyesmi, akkor ott el kell helyezni egy kis tálkában kávézacot, és akkor elkerüli, mert nem tetszik neki. És ezt állítólag kertekben is használják előszeretettel, mert hogyha körbeöntöd a virágágyásodat, vagy azt a részt a kertbe, ahova nem szeretnéd, hogy a szomszéd kóbor macskája bemásszon, akkor csak öntsd oda az accot.
Vagy lőd le.
Van egy, mondjuk mindjárt megszámolom, hogy hány méter hosszú a kert, hogyha 2 centi vastagon szeretnénk ezt kávézacca körbeönteni, akkor szerintem kezdjétek el gyűjteni ti is az accot.
Én hozok meg egy szívesen.
És körbe szórjuk vele akkor az egész kertet.
Figyelj, egy hónap alatt összejön 1 kiló, mert azért egy hét alatt megiszok egy 250-es zacsi kávét, tehát akkor az azt jelenti, hogy egy...
Majd azt nézd meg, hogy egy
több
centi...
mint 1 kiló. Tehát megszívja magát vízzel.
Ja, igen.
Hogy egy ilyen 1x1 centiméteres négyzet alapú kávé, az hány gram, mert akkor ki fogjuk tudni számolni, hogy hány gram kávé kell ahhoz, hogy körbeérjünk a kerten.
Jaj, most erről megint eszembe jutott valami, bocsánat, ebből az 1x1 centiről, hogy akartam szólni nektek, hogy kicsit át kellett alakítani a kerti tervet, mi ez, pergola vagy pregola, ezt mindig keverem.
Pilagória, nem tudom mi.
Ugye terve van egy ilyen helységépítése, és ugye talán veletek is beszéltük, hogy nem nagyon jutok dűlőre, hogy fedett legyen, vagy ne legyen fedett. Mert ugye a fedettnek előnye, hogy akkor nem ázunk meg alatta, kin lehet maradni. Ha nem fedett, tehát a hagyományos pregola vagy pergola, mindig keverem, annak meg ugye az az előnye, hogy fel lehet ráfuttatni a növényeket, amiket egyébként már el is ültettünk mellé.
De a fedettre is fel lehet futtatni.
De hogyan? Mert akkor nem kap fényt, hogyha a tető alatt fut. Vagyis pont, hogy nem fut.
Futasd a tető fölött.
Akkor meg nem látod, hogy milyen szépen virágzik.
Úgyhogy ez egy 4,5 méter x 3 méteres lett volna, tehát egy föntről nézve egy téglalap alakú, és most kaptam egy nagyon jó tippet, hogy mi lenne, ha fele-fele. Tehát, hogy hosszabb legyen, tehát a 3 méteresből is 4,5 métert csinálunk, tehát így fentről egy négyzet alakú lenne, 4,5x4,5 méter, és megfeleznénk. Tehát az a rész, ahol a kinti kerti bútor meg a sütő lenne, az fedett, a másik fele meg hagyományos pergola vagy pregola.
Pergola egyébként.
Pergola. Oda pedig szépen fel tudjuk futtatni a növényeket. Úgyhogy most át kellett alakítani a tervet, ez most így eszembe jutott, ez egy fontos dolog. Hogy...
És az nem lehet, hogy az oldalát futtatjátok körbe? Tehát nem a tetőt, hanem az oldalát?
De akkor hol mész be?
A tetején.
Hát három oldalról, vagy nem, bocsánat, 2 oldalról lesz nyitott, mert ugye egyik oldalán ott van a kerítés, a kőkerítés a szomszéd felé, a másik oldal, ami zárt, ott pedig szintén ennek a kőkerítésnek egy merőleges vonulata van. Úgyhogy 2 oldalról nyitott, az egyik oldalán még egyébként fel lehet futtatni, tehát a gondolat nem rossz, de tényleg valószínűleg akkor így átalakítjuk a tervet, hogy egy része fedett, a másik része meg az a hagyományos rácsos tetejű lesz, és akkor így mindkét cél teljesül, nem is tudom, hogy ez eddig miért nem jutott eszembe. Nem vagyok én mérnök ember.
Hát nem ez a dolgod. Azért nem jutott eszembe.
Hát ez nem is mérnökség kérdése, hanem ez belső építészet, vagy külső építészet.
Meg tapasztalat, tudod, hogyha már láttál ilyet, építettél ilyet, akkor eszedbe jut, hogy ó, basszus, de jó lett volna, hogyha
most már
fele
tudom,
megvan.
Mennyi az idő? Most mindjárt lassan 6 óra, 11 óta itt vagyok nálatok, és itt ülünk kinn ebben a kis épített cuccban, és azóta itt nézem, már minden egyes illesztést jól alaposan megfigyeltem, megnéztem, hogy van ez megépítve. De egyébként ez tök prima cucc itt nálatok, tök jó ez alá beülni, mert hát mióta kinn vagyunk, szerintem 2-3-szor esett is az eső, nem?
Igen, ma volt esőzés. Ez az, ami egy kicsit túl lett tervezve szerintem, mert ugye elbír 2 függőágyat, 2 függőszéket, tetőszerkezetet. Hogyha beszigetelném, akkor igazából ki tudnék ide költözni minden gond nélkül. De szerintem a kert legjobb része az, hogy ide ki lehet ülni, és egész nap kint lehetünk a jó levegőn.
Ja, tök jó.
Faanyagot megrendelted már?
Nem, mert most ugye újra
tervezünk.
Igen. Hát de figyelj. Lassan.
Főnök, előbb tervezni kell.
Lassan vége van a nyárnak.
Hűvőszelek járna?
Nagy bánata lezetszi nekem a dárnak, ha nem lesz pergola, ahol be tudsz szállni télire.
Én vettem cipőt, képzeljétek. És hagytam a nyomást így a talkom környékén a pénzügyminiszternek, hogy a logisztikát is ő intézze, tehát a szállítmányozási kérdésekben is ő hozott döntést, hogy milyen cipőt vegyek. Egész eddig én valahogy a Skechers-t azt úgy nem igazán nem tudom, valahogy nem tetszett, vagy nem gondoltam, hogy én nekem azt meg kéne nézni, hogy mint opció. És hát hihetetlen élmény volt maga a vásárlás is, tehát nekem egy fix ötletem volt, vagy fix elképzelésem volt, hogy egy olyan Adidas-t fogok venni, amilyenem már van egy, vagy volt egy, jobban mondva, és éveken át használtam, imádtam, kényelmes volt, és olyat fogok venni csak az újabb generációját, mert az biztos, hogy kényelmes, és ki is néztem, hogy Budapesten hol van ilyen, nyitva is van, ugye most lezárások után már be lehet jutni. Bementünk, felpróbáltam egy hasonlót, mert olyanból nem igazán akarodzott megfelelő méretűt kihozni az úriembernek, és hát az a kiszolgálás az úgy elvitte a kedvemet a további nézelődéstől abban a boltban, hogy így, hát akkor úgy voltam vele, hogy inkább nem veszek cipőt, tehát hogy ott dögöljön meg, ahol van. És hát azon átmentünk a West Endbe, és ott a Skechersbe viszont hihetetlen kedvesen és figyelmesen szolgálta ki, hozta, tanácsot adott, elmondta, hogy melyiket javasolja ő, hogyha az a kényelmesebb, szélesebb változat, blablabla, bla, bla, és találtam egy olyat, ami nagyon kényelmesnek tűnik, és most már több kilométert beletettem gyalog, és tényleg az is, úgyhogy már csak a tartosság a kérdés, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mikor kezdem megdögleni, de most úgy tűnik, hogy megvan a boldogság. Viszont ami miatt elmesélem ezt nektek, nem tudom, ti mit szoktatok csinálni az ilyen bevásárló szatyhokkal. Tehát egyáltalán ugye kaptok egy cipős dobozt, vagy hát általában ugye a cipős dobozba adják, és adnak hozzá egy bevásárló szatyhot. Na most azzal mi történik nálatok?
Soha nem kérek bevásárló szatyhot. Előre jelzem, hogy elő se vegye a pult alól, hogy odaadja nekem, mert nem tudnék vele semmit se kezdeni.
Én azért ennyire előrelátó nem vagyok, nekem akkor szokott eszembe jutni, amikor már belerakják, vagy megkérdezik. Az esetek túlnyomó többségében egyébként én is illedelmesen visszautasítom. Akkor nem, hogyha tényleg nincs nálam táska, vagy szatyor, az is azért előfordul. Ezeket jellemzően nem feltétlenül szoktuk kidobni. Szerintem mindenkinek van otthon egy olyan fiók, amiben van egy szatyor, amiben szatyrok vannak. A papír szerintem a kisebb probléma, mert az azért az akár egy kazánba bedobható a hagyományos papír szeméttel, vagyis most már nem, mert ugye most már nem azzal fűtünk, vagy szelektíven szelektálható. A műanyag zacskók meg általában bekerülnek így ebbe a fiókba, és akkor idővel lehet őket használni másra. Én nem vagyok annak a híve általában, hogy rögtön minden menjen a szelektívbe, mert szerintem, ha már egyszer létrehozott valaki egy gyár egy ilyet, akkor használjuk addig, amíg lehet.
Na most én is ívék vele, hogy általában jelzem előre, hogy nem kérek szatyhot, viszont most nem volt nálam más táska a Stingen kívül, abban viszont nehéz eltenni bármilyen köhöcipőt.
Már itt neked volt, de pont pár hete mesélted, hogy megjött ez a kis összehajtható szatyrod.
Igen.
Ez pont belefér a slingbe, nem? Hát éppen, hogy csak egy kis...
Az egyébként az övtáskában van, aha, az egyik ott, a másik meg az everyday backpackben, tehát hogy ezek a bevásárló opcióim. Viszont az is kicsi ehhez, tehát hogy ez egy cipős doboz, főleg az én lábművetemmel viszonylag nagy, és nem is gondolkodtam ezen amúgy, hogy zacskó, hogy meg mint, és már pakolta bele, és már magam belegyintettem, hogy jó, mindegy, elhasználjuk, tehát mi is így vagyunk, hogy igen, jó, hogyha van egy-kettő otthon, általában nem kérünk, de van. Viszont itt teljesen meglepett, hogy fogta, és egy ilyen vászon zsák jellegű cuccba tette bele, kihúzta, és egy ilyen hátitáska lett belőle. Tehát, hogy ilyen sportzsák lett a Skechers-ös zacsiból. Ráadásul nem ez a klasszik vékony cipőfűző pántos valami, tehát nem ez a vékony sodronyos, hanem egy ilyen szélesebb pánt, és így, és ott van, és felvetted, és így mekkora ötlet.
És ez így benne van az árba?
Tehát aha, ez benne van, ez így hozzájel. Tehát nem zacsit adnak, hanem adnak egy ilyen újrahasznosított valamilyen, szerintem nem vászon egyébként, hanem ilyen műanyag vászon jellegű, de hogy egy teljesen normális, tartósnak tűnő táska, és így egyrészt a bevásárlás után nem a kezedbe cipeled, hanem a hátadra veszed, másrészt meg tudod hasznosítani újra. És hihetetlenül boldog állt, hogy volt egy ilyen.
Tök jó.
Én azt a megoldást szeretem, amit a Kifli csinál, hogyha rendelsz tőlük kaját, és rendelsz legközelebb, akkor az előzőleg küldött szatyrokat elviszik.
Hát, de jó.
Ez tök jó mondjuk szintén.
és bár nem is szatyrot adnak, hanem ilyen papírtáskát. Mm. Abba teszik bele a kajákat, amiket kihoznak, és vissza is viszik, azt gondolom, ott szelektíven gyűjtik, és valami szelektív kukásautó elviszi a szelektív hulladékgyűjtőbe, ahol szelektíven tartják, és elégetik a picsába.
Szelektíven?
Így van.
Aztán meg a füstöt is szétszelektálják a végén. Ezek nem hasznosíthatók újra, gondolom, mert hogy olyan anyagból van, hogy lehet, hogy bármilyen étel, meg baktérium letakodás, meg egyebek volt, tehát ez nem opció.
Mert mint úgy újra hasznosíthatóak, hogy mitén elviszik egy hulladékkezelőbe, ott mitén kimossák a papírzacskót, és akkor újra gyártanak belőle papírt. Az újra hasznosított papír előállítási ökológiai lábnyoma, az egyébként nagyobb, mint a sima papírzacskóé.
Oh. Igen.
Érdekes.
Ez ugye az ellátási lánc miatt, hogy vissza kell gyűjteni, a jelenlegi technológia, amivel úgymond megsemmisítik a papírzacskót, hogy újra fel lehessen használni, az több energiát kíván, mint hogyha újra gyártanál. És van valami szabály a papírgyárak felé, hogyha te mondjuk gyártasz egy tonna papírt, azért cserébe hány darab fát kell ültessél. Van egy ilyen mérőszám, de az biztos, hogy sokkal több fát kell ültetni, mint amennyit felhasználsz. És ez ténylegesen megtörténik-e, nem történik meg, azt már nem tudom megmondani, de az biztos, hogy ültetnek egy csomó fát, vagy mi az szabály van arra, hogy ültessenek egy csomó fát azok helyett, amit kivágnak, és papír lesz belőle.
Most az öko dolgokban, nem tudom, mennyire hallgatjátok a Disney Andrásnak az utazási podcastjét, de neki volt egy vendége, aki az utazásai során keletkezett lábnyomát, tehát a ökológiai lábnyomát azzal igyekszik csökkenteni, hogy fákat ültet, és kiszámolta, hogy neki a repülései meg egyéb utazásaihoz mennyi fát kell ültessen ahhoz, hogy ez csökkenjen, és az a megkeresés érkezett, vagy az a felhívás így a podcast hallgatóihoz, hogy aki amúgy tudna mit kezdeni fával, tehát úgy, hogy mit tudom én szeretett volna a kert végébe, vagy a telekre fát, és amúgy is vett volna, vagy mit tudom én, van helye, hova tegye, ő nagyon szívesen megveszi, kiviszi, amikor éppen itt jár Magyarországon, és azon a környéken jár Magyarországon, akkor, hogy felveszi a kapcsolatot, van egy ilyen webform, egy ilyen internetes weboldal hozzá, hogy ott lehet jelentkezni, hogy igen, te fogadsz úgymond ilyen fákat, és akkor ő meg így jön, azt elülteti a fáit a telkedre, és így megy tovább, és ez egy tök jó gondolat szerintem, hogy hát egyrészt nyilván szeret utazni, de akkor így visszatesz valamennyit a természetbe, és nyilván ő is mondta, hogy ezeknek a fáknak egy része nyilván nem éli túl, tehát hogy ez egy kicsit rá kellett számolnia. De hogy igen, tehát hogyha így szeretnél a fát így a kertedbe, és nem akarsz feltétlen venni, akkor így ő szívesen ültet neked fát.
Tök jó.
Viszont a másik, hogy mászkálok mostanában a városba újra fiammal, elindult a BKV-zás, szépen óvatosan, maszkkal, egyebekkel, és hát így elindult a kávéfelfedezés is, tekintve, hogy a kedvenc lelőhelyeim nem minden esetben állnak rendelkezésre, itt főleg Bybeans és Hold utcai piacra gondolok, hiszen átalakítás alatt vannak. Úgyhogy így azon a környéken, idézőjelbe, vagy hát így ezen a belvárosi környéken kerestem egy új helyet, és hát így felültöttem a specialty.hu-t, nekem mindig az általános ilyen első forrásom, bármennyire is szomorú, hogy a térkép az nem olyan könnyen kezelhető, tehát hogy ott címet kell megadni, vagy zoomolgatsz össze-vissza, tehát hogy ez egy webform, de jobb megoldás nem igazán van szerintem, vagy max. Egy ilyen Google térkép. Na mindegy, és találtam ott nagyjából egy-két utcára az aktuális helyemtől egy kávézót, Coffee Cat a neve, és én nem, tehát én általában azt tudjátok, hogy én filter kávézok, tehát hogyha lehet, akkor filter, teljeset azt szinte abszolút nem iszok. Presszót azt csak, hogyha fotózni kell, amúgy nem nagyon jellemző, hogy presszót innik, vagy nagyon ritkán, meg hát nyilván az ET, tehát espresso tonic az nyilván oké. Okay.
Még nem is ittam. Ez azt jelenti, hogy még nincs hivatalosan nyár. Legalábbis nálam.
Vagy nem volt a városban.
Így van. És így bementem oda, mert közelben volt, egy nagyon kedves hölgy volt a barista, egy ilyen kis, nem mondanám kis helynek, nem is nagyon pici, nem is nagyon nagy hely, olyan-olyan tök jó kellemes, hát nyilván nem voltak sokan.
Mint a Cucor utcai Tampenpool?
Nem, annál nagyobb. Kb. Olyan, mint a Dorado nagyjából. Nem tudom, ott voltatok-e. Na mindegy, és hát sajnos nem volt filterük. Mondta, hogy hát amerikánul tud csinálni. Hát mondom, jó lesz az is, most elvite, elkotyogatom, mi baj lehet. Hát srácok, tehát olyan isteni amerikánot ittam. Tehát így ült, így sétáltam vissza, vagy tovább a gyerekkel, és így az igen, ez így, és így gyerek is nézem, hogy mi van, csak nagyon finom a kávé. Megkóstolhatom? Nem, tehát hogy nem ihatsz kávét, de hogy alapvetően tényleg, mint hogyha egy filtert innék, én isteni gyümölcsös íz, mit tudom én, és így szemet szúrt, hogy a kávézó az mikor nyitott. 16 éve, tehát 2004-ben.
Wow.
Ami így én vakarom a fejem, hogy azért talán az elsők között kellett, hogy legyen, tehát azért 2004-ben specialty kávézó, nem tudom, szerintem annyira nem volt. Na mindegy, szóval, hogyha arra jártok, akkor mindenképpen érdemes egy presszót is meginnotok, hogyha gondoljátok. Én mondom, én amerikánot ittam, és eldobtam a hajam, úgyhogy majd még visszamegyek. Lehet, hogy nagyon kivoltam éhezve a kávé, és csak azért volt ilyen uhá élmény, úgyhogy mi megyek még egy kört tesztelni.
Mondjuk egy presszót meg tudnék inni, mert ma csak filtert ittunk, de abból már a másfél litert, mert háromszor készítettem, mióta itt vagyunk a Mokka Masterrel. Amíg téged vártunk, addig Bencével ittunk egyet, meg azóta kettő már lement.
Csinálják neked? Tudok finom presszót csinálni. Tényleg. Megpróbáljuk, Gergő. Légy bátor.
Megpróbálhatjuk, egyszer élünk.
Ennyi.
Néztitek a SpaceX és NASA kilövését? Mármint nem őket, hanem a közös emberi ízét, a kísérletüket?
Igen. Pedig engem úgy, megmondom őszintén, annyira nem hozott lázba az első sem. Egyáltalán nem kapcsoltam élő streamet, meg teljesen véletlenül tudtam meg, hogy van. Igazából akkor értesültem róla, hogy van, amikor ugye jöttek a hírek, hogy lefújták talán időjárási események miatt. De most egy családtag jelezte, hogy nézzük meg közösen, úgyhogy megnéztük, és egyáltalán nem bántam meg. A Karote streamet néztük YouTube-on.
Aha, igen.
Jó volt, teljesen jó.
Én a NASA-s streamet néztem, tehát az official-t, és nekem volt benne egy kicsit ilyen nagyon durván propaganda íz, hogy közelegnek a választások, és hát Trump papa elintézte, hogy a újra Amerika küldjön, tehát nekem nagyon sok volt benne ez a mi vagyunk Amerika, mi győzünk, fellőjük az embereket, ezt is elintéztük Amerikának a gravitációs elbüdös, tehát hogy így nekem nagyon volt egy ilyen utóíz.
De Amerika mindig is ilyen volt, európai szemmel nézve Amerikában minden el van túlozva. De ugye, hogyha innenről nézed, de nekik ez tök természetes napi szintű viselkedés. Mi vagyunk a legjobbak, mit csináljuk, mi vagyunk a nagy Amerika. Azért, ha megnézed, ezzel Trump konkrétan választást nyert. Magyarul ez ott effektív elfogadott, vagy...
Ha logóját megnézed, az olyan, mint az amerikai sas. Tehát a Launch Amerikának a logója. Launch Amerika, ugyanazzal a heroikus, alsónézetes. Biztos vagyok benne, hogy ez a választások során kampányba vissza fog jönni, hogy az ő elnöksége alatt kapott a NASA és a SpaceX pénzt, és hogy ő érte el azt, hogy Amerika újra felküldjön űrhajót emberrel.
Igen, de ez annak a fényében, hogy Amerika lényegében lassan egy polgárháborús övezetté fog átalakulni. Ugye itt a antifasiszta megmozdulások miatt, amik ezzel lényegében egy időben zajlanak. Uh-huh. Azt nem tudom, hogy ti tudtátok-e, hogy Amerikában a rendőröknek ebbe az esküjébe vagy munkaköri leírásába nincs benne az, hogy szolgálunk és védünk. Mint mondjuk itt egy ilyen európai államnak a rendőr, hogy az a feladata, hogy a lakosságot szolgálja és megvédje. Egy amerikai rendőrnek ez nem feladata.
De érdekes, pedig a rendőrautókban meg a logókban, címerekben is rendszeresen ott van a felirat, nem?
Igen, és ez annak kapcsán derült ki, hogy volt egy utcai lövöldözés, és egy fekete férfi leteperte a lövöldözőt, viszont közben 4 darab lövés érte a férfit. És megsebesült életveszélyesen, viszont a rendőrök nem hívtak hozzá mentőt. És ekkor derült ki az, hogy nem feladata, a szolgálunk és védünk. Meg mellé valószínű volt egy erőteljes rasszista indítatása is annak a rendőrnek, aki éppen ott volt kint. Ez most csak ilyen érdekességként.
Azért tegyük hozzá, hogy szerintem Amerikában fasizmusról nem beszélhetünk. Tehát ott rasszizmus van, de jelenleg nem fasiszta, tehát ott nincs fasizmus.
Igen, de így nevezik a hírekbe.
Rasszistának. Szélső jobbos. Nem, szerintem amúgy ez nem ennyire fekete-fehér, no pun intended.
Abszolút tehát, nem, hogy... és főleg innen nem, mint 10.000 kilométerrel, 5.000-rel megmondani.
Tehát, hogy látjuk a hírekben az egyik oldalt, ami ocsmány, és egyszerűen hihetetlen, tehát most néztem egy-két videót, ahol áll a két rendőrautó a tömeg szélén, majd belehajt. De kicsit én úgy vagyok ezzel, hogy itt egy oldalt látsz, nem látszik az előzmény, meg az, hogy amúgy mi az oka ennek. Ettől függetlenül nyilván a brutalitás meg az erőszak az nem oké, tehát mindegy, hogy történik, nem oké. De az, hogy szolgálunk és védünk, figyelj, tehát azért nehéz a szolgálunk és védünk mentalitással élni, amikor alapvetően olyan emberekkel élsz együtt, vagy dolgozol együtt, akik bármikor agyon lőnek, hiszen fegyver van náluk.
Igen, igen, ugye Amerikában ez is nagyon nehéz, hogy majdnem, hogy csak bárkinek lehet fegyvere. Igaz, nem cipelheti magával jobbra-balra, és az utcán, azt hiszem Texason kívül nem hordhatja, de hogyha van otthon fegyvered, akkor már nem olyan bonyolult azt megfogni, és elindulni vele valamerre.
Hát nem csak az, hanem én nem tudom, most a Taylor Swiftnek néztem egy ilyen életrajzi riport videóját, vagy filmjét. Én egy-két zenét szeretem, de alapvetően nem vagyok egy nagy Taylor Swift rajongó, és nem igazán tudtam róla sokat, attól eltekintve, hogy énekes, és talán country énekes, de én egy ilyen feltűnő, majd eltűnő csillagnak láttam az összes infom róla, hogy minden zenéjét el, vagy kivonta, ha jól tudom, Apple Musicból, meg talán Spotifyból is, mert nem kapott elég járulékot, vagy soknak tartotta, amit elkérnek tőle a szolgáltatók. Na mindegy, és kiderül a videóból, hogy azért neki nem egyszerű ügy a története. Tehát egyrészt nagyon korán kezdődött az ő karrierje, nagyon tehetséges, minden zenéjét ő maga írja, vagy hát legalábbis részt vesz az alkotási folyamaton elég erőteljesen. Viszont amiken így fiatal lányként átment, és most itt nem feltétlenül az erőszak felé gondolva, hanem tudom, kapott egy díjat, hogy a legjobb női videó talán, és veszi át a díjat, és akkor az egyik amerikai rapper felment, elvette tőle a mikrofont, és benyögte, hogy tök oké, de akkor is Beyoncé a legjobb, és csá. És így dude, tehát, hogy így kinek képzeled magad? Szóval így sajnálásul, mint kiderül neki ez a rapper volt az egyik ilyen, nem tudom, ilyen példakép, vagy nem tudom, nagyon csípt, és hogy ezt ő, hogy dolgozta fel 17 évesen. Tehát egy ilyen kis 17 éves szolid lányka ezek után meg mint meg hogy. Meg a másik, hogy ami nagyon megmaradt, hogy volt egy botránya, ahol emberileg összetört, amikor egy rádiós ilyen fellépés vagy interjú után volt fotózkodás, és amikor elcsattant a kép, akkor a rádiós DJ alányult konkrétan. És hát emiatt ő beperelte, kihúgatta, tehát kihúgták. Majd a rádiós visszaperelte, hogy hát ez nem is úgy volt, meg mit tudom én, de hát ott a fénykép, hogy fogja a seggét konkrétan. Tehát hogy ez így hogy? És akkor a Taylor Swift visszaperelte $1, hogy akkor ez legyen a válasz, és maga a folyamatot elmeséli, hogy mit kellett a bíróságon átélnie, hogy ilyen kérdések jöttek, hogy hát miért nem állt arrébb, miért nem tartott távolságot, tehát ezek a tipikus, tudod, ezek a...
Még fehér te, hogy... férfi ember kérdése.
Igen, tehát hogy ezek a... És amikor végig gondolod, akkor hogy Jézusom nem állt, tehát tényleg ilyen világban élünk. De a leginkább, ami Trumphoz köthetően akartam mesélni, hogy így, amikor így kivonja magát a politikából, mert előzmények alapján olyan példák voltak előtte, hogyha bármelyik zenész, vagy művész, vagy bármelyik színész jobb vagy baloldal mellett leteszi a voksát, akkor egy időre elásta magát. Tehát vagy így, hogyha kormány ellenes, akkor azért, ha kormánypárti, akkor később azért. Tehát, hogy a legjobb mindig ezen a szolid módon kimaradni az egészből, és mutat nagyon sok bejátszást tévés szereplésről, ahol elmondja, hogy hát igen, én szavaztam, mert van szavazati jogom, de hát nem tisztem megmondani, hogy hova tettem le a voksomat, és tehát ezzel utalva, hogy igen, elvégeztem a kötelességem, szavaztam, vagy voltam választani, de nem mondom el, hogy kire, hogy véletlenül se a rajongókat. És volt egy pont, amikor volt az ő szülővárosában egy időközi választás, ahol viszont kinyilatkozott, hogy igen, ő hova és mit, tehát hogy neki mi az álláspontja politikailag, és leginkább azért, mert hogy olyan dolgok történtek volna, vagy olyan dolgokat terveztek, amivel nagyon nem tud egyetérteni. Tehát a melegeknek a betiltása, az éttermekbe, jogot adtak az éttermeknek, hogy kitiltsák a meleg házas párokat, vagy hát meleg párokat. Meg nagyon sok olyasmi, amivel nem ért egyet, és hogy előtte milyen stábbeszélgetések voltak a menedzserével, a szüleivel, hogy ő miért akarja ezt a posztot megtenni, aztán Instagramon talán, vagy Facebookon, tök mindegy, és hogy mennyire nem merte, és akkor ott mutatja, hogy a kommunikációs osztályával talán, vagy publicistájával félig bepiál, vagy de megnyomom, de ezt írtam, de olvasd el, és akkor megnyomta, és akkor és akkor jöttek a lájkok, meg az elismerések, meg egyebek. Nem nyert az, akit őt támogatott, tehát hogy ez nem volt elég, és hogy ebből milyen dalok születtek utána, és így teljesen másképp hallgatott utána a zenéjét, hogy ez miről is szól. Úgyhogy nem tudom, tehát én megint kiléptem saját árnyékomból kicsit, úgy érzem, hogy így nem egy üresfejű amerikai szépséget kell látni, vagy egy buta sportolót, hanem meg kell nézni, mi van mögötte. Mert lehet, hogy sok esetben tényleg azt a buta embert fogod látni, de lehet, hogy azért van abban több is.
Na most megpróbálok én is szóhoz jutni, de még a názás űrfellövéses dologhoz kapcsolnék egy kicsit vissza. Az első eseményt én is csak így szövegesen követtem. A másodiknál meg az volt, hogy túrázni voltunk egész nap, és hazaértünk, minden Norbi is velünk volt, és akkor Norbi mondta, megy, mert Lidlibe kell menni a bevásárolni, meg megy vissza Pestre, meg minden. Hát mondom, jó van. Akkor menj, csá. Na jó, nem így, de mondtam, hogy oké. Azt egy fél óra múlva ír SMS, hogy bevásárolt, és kapcsoljuk be a tévét, mert akkor nézzük a Karottának a streamjét, nézzük egyébként mi is, meg elindítottuk mellé a SpaceX-nek a gyári streamjét, amit ők adtak, mert az előrébb járt egy másfél-két perccel, mint a Karottának a streamje. És egy tök érdekes infót tudtam meg, nem tudom, hogy ez nektek megvolt-e, hogy minden ilyen űrhajó, vagy űrsikló, nem az űrsikló, nem az, az konkrétan ennek a Dragonnak az elődje volt. Minden ilyen cucc, amivel emberek mennek föl az űrbe, abban van egy plüssállat. És ez egy ilyen hagyományos plüssállat, mit én? Oda nézel, ott van a kutyának az a plüss elefántja, amivel játszik.
De mint az autókban táncoló havajszoknyás lányom üszer falon, aki mozog.
Igen. Van egy ilyen plüssállat az
űr. Ilyen dobókockák a tükör.
Igen. Az, pont ugyanilyen, hogy amikor...
Meg a Wunderbaum. Jó van, kussolok.
Amikor elérik azt a pontot, ahol már nincs gravitáció, azt ugye nem így műszerekkel nézik, vagy nyilván műszerekkel is nézik, de amikor ez a kis plüss állat fölemelkedik, és ez a mostani kilövésnél egy ilyen flitteres dino volt, de ultramenő, hogy itt ott a Hypercruise-ba beöltözött űrhajósok ott vannak, és akkor a harmadik széken meg ott van egy plüss dino. Amikor elérik ezt az érő gravitációs pontot, akkor a dino így elkezd megemelkedni.
De van valami neve is, nem? A dinónak.
Hát, hogyha én azt tudnám, de van, minden ilyen plüss állatnak van neve, mert ugye hát nem ez volt az első, és ezt jellemzően az űrhajósok gyerekei találják ki, hogy milyen plüss állat legyen, ami ott van az űrhajón, és ez szerintem egy ultra cuki dolog, és baromi menő.
Ezt tudod, hogy miről szól egyébként?
Nem.
Az ugyanúgy, mint az olimpiai játékoknál, ez a merchandise, hogy utána abból a dinóból el lehet adni több százezret.
Tremornak hívják egyébként ezt a kis plüss dinót.
Ez is lehet, hogy benne van, persze.
De ugye van az a legenda, hogy az amerikai dollármilliókat fejlesztettek a golyóstólba, a ruszkik meg felvitték a graficeruzát. Amúgy ez hoax, azt nem tudom, tudjátok-e.
Igen.
Ez egy marketing fogás.
És nem az amerikaiak fejlesztették a golyóstollat, ugye, hanem Bíró László. Az amerikaiak azt fejlesztették, hogy olyan tollat csináljanak, amivel zéro gravitációnál is tudnak írni.
Igen, de hogy ez nem igaz. Mert hogy ez csak egy reklámfogás volt egy ilyen tollgyártótól, hogy űrtechnológiával, vagy nem tudom, és hogy onnan terjedt el, hogy alapvetően az amcsik is ugyanúgy szezuzát használtak, mint az oroszok, szóval
ez... Nem, tényleg nem.
Micsoda, de ez hoax.
De nem költöttek milliókat arra, hogy tollat fejlesztenek, ami zéro gravitációban működik.
De.
Nem.
Nem, összetörtél bennem egy világot, Gergő.
Félben nem, azt tört össze egy világot, amikor így este botorkálok haza, így a Hősök terén, és látok egy szőke kislányt, vagy nagylányt, hosszú, copfos, befont hajjal, biciklin, pelenkába, sejem a visnyával, és szakállal. És így sétálok tovább ilyen mögött arccal, hogy szerintem halucinálok. Biztos, hogy ez nem történt meg. Majd utolért biciklivel, és tényleg megtörtént, és tényleg pelenkával volt, és tényleg egy fiatal ember volt, aki hát furcsán öltözött, úgyhogy néha kísértenek az ilyen sztorik. Az egész azért tűnt hihetetlennek, mert épp egy olyan eszmefutatást hallgattam a kedvenc német podcastembe, ahol arról beszélgettek, hogy Isten náci. Mármint, hogy a Biblia szerinti elképzelés szerint Istennek sok olyan cselekedete volt, ami erőteljesen így hasonlít a fajelmélet és egyebekhez, Hitler fajelméletéhez.
De nem Noé?
Nem.
Isten?
Mert hogy Noé bárkája, miről szól a történet? Kifejtik, tehát egy másfél órában kifejtik, és kicsit így tikkelni kezdtem az elmélet kapcsán, de alapvetően, hát ja, tehát hogyha belegondolsz, mit mond neki Isten, fogjál minden fajból, kivéve ez az amaz, tehát meg voltak határhoz, hogy a dínok ugye kiestek, unikorn is ugye kiesett, tehát hogy minden fajból fogjál egy férfit és egy hímet és egy nőstényt, és vitt fel a bárkára. Viszont az emberekből meg ugye nem vitt minden, nem tudom, színből egyet, hanem csak őket, csak a zsidókat. És ráadásul ugye az az üzenet még, hogy ételből, vagy ami fogyasztható, abból vihetett több családot, és ugye azt kellett enni. Tehát egyrészt húsevő Isten. Nem, tehát ott vegáknak nem volt lehetőség túlélni. De hogy az volt az üzenet, ugye, hogy kiválasztott fajokból vigyen fel a bárkára, és mindenki más meg off. És ebből levezetve Isten náci tanokat üzent a Bibliában. Na mindegy, tehát hogy ennyi a Hitler egyenlő, vagy Isten egyenlő náci sztori.
Ez ugyanabban a podcastben volt, ami a német történelmi filmekkel foglalkozott.
Igen.
Az a két csávó teljesen nem normális. Igen.
Három csávó van, és van két vendégük néha, akikből az egyik az magyar származású, és hát olyan káromkodásokat elenged. Az a baj, hogy nagyon sokszor isznak podcast felvétel közben, és nem üdítőt, hanem általában pálinkát, vagy sört, és eléggé csúnyán szétcsúszik a végére, és néha egymás szavába vágnak, és olyankor azért van bennem egy olyan inge, hogy tovább léptessem, mert az nem annyira jó. Na mindegy, viszont nagyon-nagyon sok témáról beszélnek. Most nyilván ez a Noé bárkájás sztori, tehát ez egy része podcastnek, ahol ezt így feldobja az egyik, mint ilyen gondolkodjunk el rajta. Aztán egy ideig a fejvakarás meg az értelem mögététel, de amúgy nagyon sok mindent elmesél a Noé bárkájáról, és nem tudom, azt tudtátok-e, hogy annak van egy utótörténete is, tehát hogy azért nem írott véget a sztori, hogy kikötnek és mindenki boldog, hanem ott ugye újra kezdeni az életet a családjával, tehát nyilván ott van egyfajta belterjesség, hogyha így nézzük. Meg hát ugye az folytatódik tovább, tehát hogy azért a Biblia itt nem áll meg vannak egyéb feljegyzések hozzá.
Netflix sorozatot csinálni a Bibliából.
Hát figyelj, szerintem azért a Bibliából egy ilyen Black Mirror jellegű sorozat kijönne. Tehát azért amilyen sztorik ott vannak leírva, hát vannak érdekes részei.
Hogy hívják az angyalos meg a démonos sorozatot?
Angyalok és démonok?
Igen, a Terry Pratchett meg a...
Nem tudom.
Nem olyan régen ment valamelyik ilyen sorozatos, és ugye az volt, hogy megakadályozzák a világ végét. És az egyik ilyen ördög összehaverkodott a földön egy angyallal, az angyalnak könyvesboltja van, és ez a könyvesbolt az ilyen sok száz éves már, és ezek ketten együtt próbálják így életbe tartani a földet.
Ez nincs meg, ez mi ez a sorozat?
Ez nekem sincs meg. Most hirtelen a Preacher-re gondoltam, de az nem erről szól, mondjuk az is egy jó sorozat.
Az nem képregény alapján készült?
De. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a Blade is képregény, ugye Marvel Universe, és most be akarják hozni a Marvel Universe-be, tehát terveznek vele.
Igen. Egy időben lehetett olvasni egy egész komplex ilyen elemzést, hogy mik így a hosszú távú tervek, és milyen filmek jönnek, meg majd mennek. Ez még bőven az Avengers végjáték előtti időszak volt, amikor mentek ezek a találgatások, és ott volt róla szó a Blade-ről, de szerintem ezeket most így ez a koronavírus dolog rendesen aláásta.
Szerintem nem. Disney-nél nem hiszem.
Mert mint, hogy egy kicsit azért kitolta, mert most azért a mozikba ugye nem igazán jönnek filmek, aztán voltak erről is hírek, hogy nagyon sok forgalmazó kiadja alternatív formában test streamingben. Én megmondom őszintén, ezt sem tapasztalom. Tehát például az iTunes meg az Apple TV-n elérhető tartalmak egyáltalán nem bővültek, mint ahogy én azt amúgy vártam, hogy nagyon sok kiadó az elkészült, de még mozipremiérre váró filmeket betolja. Nem igazán tapasztaltam.
Amit még hallottam, hogy jönni fog, az a Pokémon világból úgymond, ez a Mobius, ez az ős vámpír, és valahogy a kapcsán akarják behozni a Blade-et is. Pengét.
Azért az egy elég jó film volt az első, meg én még a második részt is szerettem, aztán nyilván ott a harmadiknál már elegészen.
Fú, én nagyon-nagyon érdekes azért dolgokat olvastam a harmadik részről, tehát ezt nem tudom mennyire tudod, hogy Wesley Snipes az producere is ennek a filmeknek, és elég teljes elképzelései voltak, hogy hogyan kéne ezt, és hogy hogyan szeretné ezt csinálni, és egész addig, amíg mindenki belebólogatott, hogy oké, jó lesz így, akkor jó volt, de például a harmadik rész forgatásánál olyan szinten elpattant a csávó, hogy nem beszélt rendezővel. Tehát, hogy ő ilyen cetliket hagyott, hogy ezt fogom csinálni, aláírás Blade. Tehát, ilyen sticky note-okat ragasztott mindenhova, hogy így ezt fogom csinálni, alkalmazkodjatok. Tehát hagyott ilyen üzeneteket a színészeknek, hogy én itt ezt fogom csinálni, te csináld ezt, aláírás Blade. Tehát nem a rendező mondta meg, hogy mi történik, hanem ő így döntött, és kész. És hát látszik, hogy tehát ő nem veszi le a napszöveget abban a részben, nem azért, mert hogy a script előírja, hanem egyszerűen azért úgy be volt szívva, hogy meg nincs szövege, mert hogy nem tudod beszélni, úgy be volt szívva végig, ott nagyon szétcsúszott. Az első kettő az nekem is nagyon bejött. Viszont nem tudom, hogy a Blade, mint karaktert, azt látod a képregénybe?
Nem, egyáltalán nem.
A Blade ugye az egy angol karakter, tehát hogy brit alapvetően, és úgy nézett ki, hogy egy hatalmas afróval, ugye 70-es évekbeli a képregény, hatalmas afrója volt, zöld bőrkabát, tehát ez a diszkós izé, nagy ilyen diszkós cipő, tehát ez a emeletes cipő, tehát abszolút nem ez a sötét, fekete, nem tudom, Wesley Snipes-os Blade, viszont tehát nyilván a badass kártyát ki kellett játszani, és jobban, de nekem jobban kijön így a penge szerepe. Na mindegy, megvan a sorozat?
Hogy ne lenne meg, hogy kell mondani? Neil Gaiman, meg a Terry Pratchettnek az elveszett proféciák.
De az egy könyv.
Meg csináltak belőle sorozatot
is. Nem mondod.
Is. De, és nagyon-nagyon jó.
Ahogy Ninja mondta, az egy könyv, te barbár!
De van belőle.
Jó, én a Gaiman-t nagyon-nagyon-nagyon csípem. Nekem több könyve, meg képregénye is megvan, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a stílust, meg azt a világot, amit épít.
Terry Pratchett az a korongvilág?
Őt kevésbé ismerem, szerintem semmit nem olvastam tőle, de így név alapján igen, szerintem is a korongvilág lesz az.
Mondom, milyen körömvirágról beszéltek?
Én egyébként tökre javaslom Gaiman könyveket olvasni, mert nagyon, nagyon jól könnyen olvasható, meg ilyen kikapcsoló. Tehát azért
van e-bookba?
Aha.
Jó, király. Hát abszolút. Akkor szerintem és megfőzzük a gulyást, jó kis bogrács gulyást, és akkor utána le is töltöm, aztán elheveredek ide a kertbe a függő ágyba, és itt
az a baj, hogy én meg addig rá fogok menni erre a cukkin is ez a brownie?
Cukkin is. Konkrétan cukkini brownie. Mert talán mandulalis cukkini, meg csokoládé van benne. Mert mint kakaópor.
Lesz.
Én megyek minden esetre, most már felaprítom a hagymát. Gergő, Lüci, gyújtsd meg a tüzet addig, hogy...
Már megyek is.
Figyelj, én meg betolok valami zenét, hogy tudjunk szeletelni.
Így van, ennyi.
Na cső.
Na cső.